Ki volt Ötzi? Számos, többé-kevésbé elfogadható találgatás létezik. Sok jel utal arra, hogy pásztor lehetett, aki a hegyekben nyájat őrzött, vagy egy klán vezetője és harcban állt más klánokkal, vagy egyszerűen egy száműzött tolvaj, kistílű bűnöző, vagy sámán, vagy kovács. Nem valószínű, hogy átlagos, egyszerű ember volt, Holmia között ugyanis akad egy rézbalta. A testében talált arzén arról árulkodik, hogy Ötzi maga is dolgozott rézművesként. Ez a foglalkozás minden bizonnyal rendkívül magas társadalmi státuszt jelentett. Azt, hogy valaki a tűz segítségével a köveket csillogó fémé tudja változtatni, nagyon különösnek, sőt mágikusnak tarthatták. Ötzi az első őskori egyén, akinek megvizsgálták a DNS állományát. A kutatók már 1994-ben el tudták végezni a mitokondrium durva elemzését, és megállapították, hogy a K-csoportba tartozik. Ma már tudjuk, hogy ez a mezőgazdaság Európában történt első megjelenésének tipikus genetikai jellemzője. 2012-ben elkészült a jégember sejtmagi DNS-ének átfogó analízise is. Ennek alapján nyilatkozhattak a kutatók Ötzi öröklött tulajdonságairól. Megerősítették, hogy barna szeme és barna hullámos haja volt, hajlamos volt az érelmeszesedésre, valamint felnőttként nem tudott tejet inni, mivel hiányzott belőle az enzim, amely lebontja a tejcukrot. Ma úgy mondanánk, hogy laktózérzékeny volt. A sejtmagi DNS-ének elemzése bizonyítja, hogy Ötzi a kőkorszak korai földműveseinek jellegzetes képviselője, és hogy a mai élők közül Szardínia lakói hasonlítanak hozzá a legjobban. Ötziről mindenki hallott már, ezért kezdem ezzel a részlettel, az Én európai családom 54 ezer év genetikai öröksége című könyvből. Karin Boyce kötete igazi nagy kaland, ki ne szeretne vele tartani, amikor DNS elemzések segítségével az őskori emberekkel való rokonságát próbálja feltárni. Harrach Ágnes fordította a könyvet, vele beszélgetünk erről a sajátos vállalkozásról.
Karin Boyce egy tudományos újságíró, és már hosszú évtizedek óta az egyik legnevesebb svéd lapnak, a Dagens Nyheternek írt tudományos cikkeket, és ennek kapcsán követte a tudomány fejlődését, és itt fedezte fel ezt, hogy a DNS technika már olyan mértékben fejlődik, hogy nagyon-nagyon pontos információkat lehet megtudni valakinek akár a saját családjáról, és tulajdonképpen innen indult ki a könyv, hogy a saját családjának a történetét próbálja visszafelé kutatni. Persze ez kicsit vicces, hogy 54 ezer évre vissza tud menni, ez nyilván kicsit misztikusnak tűnik, de közben azt a sok tudományos eredményt, amit bemutat nekünk, ennek segítségével ő lépeget visszafelé, mi meg ismerkedünk az emberiség történetével.
Sok esetben azt írja, hogy jó, ez a valaki lehetett az én ősanyám vagy ősapám. Hogyha például régészeti leletekkel dolgozik, akkor azt mondja, hogy ez alapján, a DNS szál alapján akár lehetett is.
Hát ilyen DNS irányvonalakat talál ő, hát illetve hát a régészek találják, ő meg ügyesen utánuk lép. De tulajdonképpen ebben az egészben ez az nagyon érdekes, hogy számunkra, ilyen hétköznapi emberek számára néha tudományos kutatásban iszonyúan messze vannak, tehát nem értjük, hogy miért kell azt kutatni, vagy mi haszna van ennek. De ő valahogy mindezt a régészeti leletvilágot, ezt átteszi a mi életünkbe. Tehát, hogy milyen fontos volt, hogy ezt vagy azt felfedezzék az emberiség története során, mert különben soha nem jutottunk volna el ide.
Nem beszélve arról, hogy az ember újságcikkekben lát egy-egy kutatási eredményt, vagy hogy ezt vagy azt találtak a régészek a világ különböző pontjain, ő meg elmegy ezekbe a múzeumokba, és megnézi, hogy Ötzi, tudjuk róla, hogy hogy találták meg, de hogy mit találtak a gyomrában, hogy milyen betegségei voltak, hogy milyen ruházata volt, szóval valahogy tényleg egy ilyen fantasztikus időutazás is ez a könyv.
Döbbenetes, hogy ma már egy-egy ilyen régészeti leletről, akár egy emberi csontvázról, vagy tárgyakról már mi mindent ki tudnak kutatni, vegyük csak az Ötzi példáját, ugye a híres jégember, akire egy egész múzeumot, meg egy egész kutatóintézetet építettek egészen konkrétan, tehát építettek egy épületet, ahol bemutatják, és ahol a tudósok az egész világból érkeznek, hogy ezt a különleges leletet tanulmányozzák. Talán ebbe a könyvbe az az érdekes, hogy összeköti nekünk a különböző leleteket és a különböző elméleteket, mert ugye a tudományos világban általában egy-egy tudósra áll valamilyen nagyon speciális témára, abban szuper otthon van, de mifelénk nem közvetíti a nagy összefüggéseket. És ezt valaki, aki kívülről nézi, mondjuk Karin Boyce, aki megpróbálja ezeket összeállítani a mi számunkra érthető módon. Ezt nagyon-nagyon ügyesen teszi. Tehát olyan összefüggésekre hívja fel a figyelmet, például a tű fontosságára, ezt manapság nem is gondoljuk, hogy a tű feltalálása mennyit lendített az emberiség fejlődésén.
Igen, a szörmét, ahogyan összeöltötték. Hát onnantól tudtak ruhát készíteni, és ez egy borzasztó nagy változás volt.
Akkor tudtak éjszakabbra eljutni. Mert ha nincsen olyan ruhám, ami valóban rám simul, és valóban véd engem, akkor nem tudok észak felé terjedni.
És egyébként a vándorlás, ez egy központi kérdés ebben a könyvben, hogy akár a földművesek hogyan népesítették be adott területet, akár Skandináviát, hogy akkor azok most bevándorlók voltak, vagy nem, ez miért fontos?
Egyrészt ez a régészetben egy nagyon régi kérdéskör, hogy amikor ilyen nagy ugrások vannak a két régészeti réteg között, akkor az hogy lehet, hogy itt leástunk eddig, és már hirtelen valamit tudnak, és éppen csak alatta vagyunk, és ott még azt a valamit nem tudták, hogy hogyan lehet ilyen gyorsan átállni a földművelésre, vagy a vasfeldolgozásra, vagy egy speciális technikára. És most egyre inkább úgy gondolják, hogy ezek majdnem mindig úgy jöttek, hogy valaki készen hozta oda. Tehát amikor olyan hirtelen ugrás van, akkor készen kapták. És akkor az egy migráció. És eleve az emberiség elterjedése ugye Afrikából indul, de mindenhova elterjedt, az is egy migráció. Tehát ez a mai helyzetben egy kicsit aktuálissá is vált, hogy időnként így megindul az ember tömeg, és megy valamilyen irányba. Hát ez az egész emberiség történetében így volt.
Akkoriban mi határozta meg, hogy föl tud-e kerekedni akár egy népcsoport?
Általában mindig a túlnépesedés, és a túlnépesedés mindig akkor következett be, amikor éppen jobb volt a megélhetési helyzet, tehát több állat maradt életbe, több növény, hosszabb volt a növekedési idő, és ezért nem haltak meg a csecsemők, hanem felnőttek, és akkor már több ember volt. Ez ugye a jégkorszakok változásával is nagyon összefügg, ezt ugye Magyarország területén is lehet követni, itt ugye nem jég volt, mi csak a periglaciális területen voltunk, tehát a jégnek a szélén, tehát a jég mellett, de ezt is befolyásolta ugye a Samu-vértesztőlősön, ott is a samuk, ugye a különböző generációk ide-oda költöztek attól függően, hogy éppen a jégkorszak miatt milyen állatok voltak, vagy milyen növények, vagy milyen túlélés. És amikor többen élik túl, akkor nem férnek ott el, tehát nincs elég ennivalójuk, akkor odén mennek.
Nem beszéltünk még a kiinduló pontról, ami a szerzőnek nagyon lényeges kérdés, hogy ugye a neandervölgyi ember és a modern ember hogyan találkozott, hogyan lett közös gyerekük, és hogyan lett aztán ez egy sokkal ellenállóbb és a fejlődésre képesebb egyed. Ez egy érdekes gondolat, de ez elfogadott?
Ez is volt nagyon érdekes, mert amikor ő ezt leírta, akkor ez még nem volt elfogadott. Ez egy elgondolás volt, hogy hát nagy valószínűséggel, ha egymás mellett élnek népek, akkor valamilyen módon szokott előfordulni, hogy kereszteződnek, mert hát vagy elrabolják a nőket, vagy egyszerűen csak valaki oda keveredik, mint egy háború végén ott marad egy sérült. Szóval nagyon sok módja van ennek. De valahogy ezt elutasították a régészek, és nem is volt, nem találtak rá bizonyítékot, de ő már leírta, és már a könyvnek megvoltak azok a fejezetei, amikor találtak ilyen bizonyítékokat. Most ugye a DNS kutatás hihetetlen lépéssel halad előre, és olyan dolgokra tudnak választ adni, amire eddig képtelenség volt választ adni. Most meg nagyon sok ilyen be tudnak bizonyítani a migrációs elméletekkel kapcsolatban, hogy valóban így keveredtek a keletről, a délről, a Gibraltári szoros felől érkező emberek. Ezek nagyon-nagyon izgalmasak.
A szerző szerint mi történhetett azzal a kislánnyal, aki egy ilyen találkozásból megszületett?
Hát az az érdekes, hogy az egyszerűbb népeknél a más emberek, tehát akik mások, mint ők, azokat úgy tűnik, hogy nem kirekesztették, hanem éppen, hogy nagy tiszteletbe tartották. Ezt ugye lehet látni a természeti népeknél is, hogy nagyon sokszor azokból lesz a sámán, aki más. Tehát hat ujja van, foggal született, erősen vörös a haja, sámtít, vagy valami. Tehát, hogy eltér a többiektől, és ők ezt úgy fogták fel, hogy ő ettől valami más képességeket kapott, amit ők pozitívnak láttak. Sajnos a későbbi századokban ez megfordult, mert az ilyen embereket inkább üldözték.
Célja-e a szerzőnek, hogy új lehetőségeket villancson föl itt a már meglévő kutatási adatok kapcsán? Például akár, hogy hol találtak már csontból készült furuját, hogy a kutya milyen szerepet, vagy a macska milyen szerepet töltött be a fejlődésben, hogy az akupunktúra hova vezethető vissza, azt gondolnánk, hogy a kínaiaké, de hát úgy tűnik, hogy már öccin is voltak, fájdalomcsillapító tűszúrások. Szóval olyan, mintha célja lenne mutatni egy másik irányt is.
Kicsit beleolvasgattam, hogy milyen cikkeket írt korábban, és abban is látszik, hogy tulajdonképpen azt szeretné, hogy közelebb hozni hozzánk ezeket a tudományos eredményeket, mert megint odatérünk vissza, a tudományos folyóiratokat megpróbáljuk elolvasni, hát nem mindig értjük meg. Mert nem is nekünk szól. Meg nagyon apró részleteknél nagyon hosszan elidőznek. Ő pedig kiveszi az érdekességeket belőle, és szembesíti egymással a különböző tudósok nézeteit. Ezt ugye egy újságíró simán megteheti, őt nem fogják megtámadni. Olyan vidáman vitatkozik itt a nagy tudósokkal azoknak az adott szakterületén. Ez egy nagyon meglepő dolog. Például a kerámia fejlődésében ott sorolja fel, hogy milyen lépések vannak, és utána jön ez hirtelen, hogy akkor azt most ott a helyi ember találta fel, például ugye itt magyarországi ásatások is vannak benne, és ott is ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a Alsonyék bátaszék melletti ásatás, hogy ez egy nagyon fontos link volt abban, hogyha ide mi hozzánk akkor ért el, és megtalálják tőlünk kicsit éjszakra megint, akkor ez úgy kellett, hogy menjen, hogy viszik tovább. Nem pedig úgy, hogy föltalálta ez is, meg föltalálta az is, meg akkor föltalálhatták volna akár egyszerre is. Például ez is egy ilyen érdekes dolog volt. A másik pedig az a híres nebrai korong, ami egy, mint egy fémtál, olyan vagy egy fémfedő, amin csillagkép van, tehát nap, hold, meg csillagok, és hát ezt ugye próbálják magyarázni, hogy ez micsoda. És olyan magyarázat is van benne, hogy ez arra való, hogy a hold évet hozzáigazítsák a nap évhez, mert ugye ez a kettő nem egyforma. És hogy ebből ők ki tudták számolni, hogy mikor van napi egyenlőség. De közben az évszázadok során elfelejtették ezt a tudást, és hiába volt ott az a gyönyörű részkorong rajta az aranybetétekkel, nem tudták, hogy mit kellett csinálni. És több évszázaddal később tettek rá kis jeleket, oldalt, ami segít abba, hogy mit mihez kell irányítani ahhoz, hogyha a tárcsát itt tartom, és ezt látom, és azt látom. Na most ezen persze mindenki vitatkozik, hogy ez valóban azt segíti, valóban megmutatja-e a holdállását bizonyos évben, vagy pedig ez csak egy gyönyörű tárgy. A föld még nagyon sok mindent rejt, hogyha a kincsvadászok nem lopkodják ki, és minél jobban fejlődik a technika, annál több mindent tudunk kivenni. Most például meg tudják állapítani a korongon, hogy a fém az egy helyről származik, vagy nem, tehát egyszerre készült, vagy nem egyszerre készült. Vagy hogy a rajta lévő arany, ez ugye ez a korong, ez ma Halle mellett van, tehát Halle mellett találták, ugye az volt NDK területe. Viszont az arany, ami rajta van, az feltehetően meg erdélyi arany. Tehát itt olyan távlatokról beszélünk, hogy egy-egy tárgynak az anyaga honnan származik, hogy egy nálunk talált tárgynak az alapanyaga jöhet Angliából, bronzkorban. De ezek számomra ilyen felfoghatatlanok voltak.
A barlangrajzokkal kapcsolatban is van, amit másként gondol a szerző, mint amit tudunk róluk, hogy milyen spirituális célja volt, vagy csak gyakorlási célja, ugye, hogyha mamutot felfestették a falra, de hát másféle barlangrajzokról is ír.
Nekem a barlangrajzokkal kapcsolatban azt tetszett, és ezt már korábban dél-amerikai barlangrajzokkal kapcsolatban is ezen elgondolkodtam, hogy csomó barlangrajz olyan helyen van, amit soha nem lehet látni. Tehát ők se láthatták soha. Tehát úgy kell bemászni oda-oda, soha nem még be a fény. Tehát, hogy ilyen nagyon nehéz helyen volt akkor is, amikor elkészült. És ő ezt azt mondja, ez csak egy ilyen rituális, spirituális aktus, ahol én azt oda rajzolom, és végig gondolom, és örülök neki, hogy megrajzoltam. Nem beszélve arról, sötétbe kellett rajzolni. Vagy hát szóval, hogy nagyon nehéz világítási körülmények között. Tehát ennek mindenképp valami egészen más jelentése van. Ez nem egy könnyű munka, és milyen helyekre, olyan magasra, ahova ők sem érhettek el, csak valami nagyon bonyolult módon, tehát ez biztos valami sokkal mélyebb gondolatot rejt. Nagyon-nagyon izgalmas, de hát ez, hogy ő beutazta itt nem csak Európát, hanem hát sokkal több helyet, és mindenhol a szakemberekkel találkozott, tehát ott minden múzeumban a legnagyobb tudós vezette végig, tehát sokkal többet lát, mint mi, bár azért kírtam meg annak egy pár múzeumot, amit szeretnék majd megnézni, előbb-utóbb csak eljutunk, amiket nagyon izgalmasnak találtam.
De
például ezt a Gosseki nap obszervatóriumot, ami ugye sokkal régi, mint Stonehenge, csak nem kőből építették, nem stone, de a cölöp lenyomatokból felépíthető újra, és pontosan ugyanazt a célt szolgálja, hogy meg lehessen állapítani ezeknek a speciális napoknak, a napfordulóknak, napi egyenlőségeknek a napját.
Azt írja a szerző, hogy egy átlagos svéd a gényeiben félig vadász, félig földműves örökséget hordoz, és ő megkérte a nagybátyját, hogy menjen el egy ilyen DNS vizsgálatra, és derüljön ki, hogy ez így van-e, vagy nem.
Hogy mondjam, ez divat. A svédek kicsit nyugisabb körülmények között élnek, mint mi, és időnként ilyen érdekes divataik vannak, amiben hogy beleveti magát fél ország, például a családfakutatás. Most aki nyugdíjba megy, az zömében mindenkit családfát kutatni, de hát ugye ott nem volt a háború, meg első világfát, második világháborús bombázás, meg stb. Tehát ott megvannak az iratok. És vissza lehet menni 1700-ig, 1600-ig nagyon sok esetben. És ennek most egy új divatja, hogy DNS alapú kutatást csinálnak, és nagyon sokat, gyakorlatilag hozzájárnak az igazi tudományos kutatáshoz azáltal, hogy sok-sok ember befizeti azt a pénzt, hogy őt megvizsgálják, akkor nagyon sok adata lesz a kutatóknak is. És ugye ez kétféle vizsgálat van az, amit ő elkezdett, ez a női vonalon van, azt kutatta, és ott jutott vissza, hát 54 ezer évet. Van a mitokondriális DNS, ez csak az anyától örökölhető, és van a sejtmagos, sejtmagon kívüli, amit viszont a férfi úton vezetnek vissza, de neki már nem ért az édesapja, és ezért, meg hát ő nem férfi, ezért azt nem tudták visszavezetni. Ezért kért egy férfi rokont. Persze mindenkiből ki fog jönni, hogy nem egy svéd, mert hát sokkal vegyesebb az emberiség, mint gondoljuk. Nekem az egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy a Skandináviában élő számik legközelebbi rokona az Afrikában élő berberek. Közte hány nép van? És azok nem annyira közeli rokonaik. Tehát ez mind a két nép olyan nép, amelyeket mindig odébb toltak. Mindig egy picit menjél az emberiség szélére, ott jó helyen vagy, még egy picit menjél. Ők valaha egy nép voltak, de aztán ők rekedtek így kinn a szélén. A többiek, akik középen voltak, ezek folyamatosan keveredtek. Ők viszont ott a szélén, ott nagyon messziségben megmaradtak magukban. Ez is egy döbbenetes dolog, és igazából ő rajtuk lehet a legjobban kutatni, hogy nagyon régen milyen volt az emberiség DNS állománya.
És az nagyon érdekes, amit kulturális szempontból ír, és azért ez föl-fölvillan, hogy ezek a népcsoportok hogyan éltek, vagy miben hittek, vagy hogyan gondolkodtak, mert itt például a számikról azt írja, hogy ők pogányok voltak, és hogy ez azért rányomta a bélyegét arra, hogy hogyan bántak velük.
Hát igen, mondjuk erről elég keveset hallunk, sőt, konkrétan a skandináv országokban is, ugye a 70-es évekig úgy viszonylag nem sokat tudtak erről az emberek, hogy hát szegényekkel ugyanaz történt, mint az indiánokkal, hogy folyamatosan löpték őket odébb, hát Stockholmtól 100 kilométerre északra, ott számik voltak még Linné korában is, 1700-as években is. De hát mindig odébb nyomták őket, és mindig szűkebb lett a területük, és mivel ők természeti népek, tehát nekik nagy terület van szükségük ahhoz, hogy fenntartsák magukat. Ugye egyre beszűkült a terük, egyre kevésbé tudtak megmaradni a régi életükbe. És hát a természeti népek nyilván természeti vallásokban hisznek, mert hát nekik az a normális ott olyan körülmények között. Hát és aztán hiába próbálták őket először katolikus, aztán luteránus hitre téríteni. Hát azért, amikor nem volt ott a közelben a pap, akkor ők nem egészen úgy értek. Csak ez nem olyan fényes része ezen országok történetének, és ritkábban beszélnek róla. Hát most már persze a múzeumokban is ezt szépen lehet látni.
Nagyon érdekes, hogy Noé bárkája, és hát némiképpen a Biblia is szóba kerül. Ezen a területen van valami újdonság, amire ő rájön?
Amikor Noéról beszélünk, meg rajzolunk, meg film van, akkor mindig két darab állat megy fel a bárkára. Egy hím és egy nőstény. Viszont ő azt írja, hogy a Bibliában is benne van, hogy 7, azaz 7-es darab állatra van szükség. Hát szégyeltem, hogy nekem ez még eddig a Bibliában nyilván hányszor hallottuk, már nem tűnt fel, de valóban ez van benne. Tehát 7. És a tudományos kimutatásokban is az van, hogy 7-nél kevesebb állatból nem lehet létrehozni egy populációt. Szinte döbbenetes, hogy ez már így a Bibliában, mint ókori tudás is benne van, hogy nem lehet 2 állatból kihozni egy nagy populációt.
Például a harci baltákról, a vas és pestis fejezetről is olyan jó lenne beszélni, meg a sziklavésetek népéről. Külön-külön könyv is lehetne, akár annyira sok információ van.
Magyarul minden sziklarajznak hívnak, de van, ahol rajz, és van, ahol meg véset. Skandináviában ugye vésetek vannak, azért sokkal jobban fönnmaradtak. Tehát azok ilyen 1-2 milliméter mélyre vannak bevésve, és a lemenő meg felmenő napnál nagyon élesen kirajzolódnak. Tulajdonképpen az árnyékát látjuk egy icipicit odébb, a saját maga vetette árnyékot látjuk élesen, sötéten. De hát ez egy más technika.
Mi volt a funkciójuk?
Kellett, hogy legyen valami misztikus és vallási. Másrészt pedig nagyon úgy gondolják egyre jobban, hogy ezek részben útjelző táblák voltak. Tehát olyan szigetvilág volt akkor Skandináviában, hát most is egy-egy szigetvilágban több 10 000 kicsi sziget van, icipici, hát lehet az egy szobányi is némelyik, amik között el kell találniuk. És hogy abban nagyon sokat segíthetett az, hogy jellegzetes pontokon nem világító tornyokat építettek, hanem például sziklarajzokkal jelöltek valamit. Meg nyilván nagyon sok ilyen mítikus jelentése is volt. Nekem nagyon tetszettek ezek a leírások, tehát olyan kedvet kaptam ahhoz, hogy régészetről olvassak könyveket, vagy még több múzeumba elmenjek. Hát egy fantasztikus felsorolás van a könyvben, hogy Európában tehát általunk is elérhető helyeken is milyen érdekes múzeumok, meg ásatási területek vannak, amit meg lehet tekinteni.
Harrah Ágnessel beszélgettünk, Karin Boys, az Én európai családom 54 ezer év genetikai öröksége című könyvéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.